उत्तिष्ठभद्रन्ते तपसिथोऽसि काश्यप वरदोऽहम् अनुप्राप्तो ईप्सितो वर श्रीब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठभद्रन्ते तपसिथोऽसि काश्यप वरदोऽहम् अनुप्राप्तो ऋजताम् ईप्सितो वर
Utista,
kela kaifa,
utista,
kaifa,
badram,
jó szerencsét,
té,
neked,
tapasztítha,
tökéletes a lemondás végzésében. Aszi,
te vagy.
Kásyapa,
ó
Kásyapa
fia,
Varada,
az áldás adó,
aham,
én,
Anuprapta,
megérkeztem,
Rijatam,
terjeszd elő,
Ipsita,
kívánt,
Varaha,
áldást.
Köszönöm szépen. Srila Prabhupád fordítása. Az Úr Brahmá így szólt. Ó Kasyapa Muni fia, kérlek, kelj fel, kelj fel! A szerencse legyen veled. Tökéletességet értél a lemondásod végzésében, ezért megáldalak. Most kérhetsz tőlem bármit, amit csak akarsz, és én megpróbálom teljesíteni vágyadat. Kérlek, ismételjétek. Az Úr Brahmá így szólt. Ó Kasyapa Muni fia, kérlek, kelj fel, kelj fel! A szerencse legyen veled. Tökéletességet értél el. Lemondásod végzésében.
Ezért megáldalak.
Most kérhetsz tőlem bármit, amit csak akarsz. És én megpróbálom teljesíteni vágyadat. Köszönöm szépen. Srila Prabhupád magyarázata. Srila Madhvácsárja a Skanda Puránát idézi, amelyben az áll, hogy Hiranyakasiput Hiranyakának is nevezik, mert az Úr Brahmá, azaz Hiranyagarbha, hívelet és szigorú lemondást végzett, hogy örömet okozzon neki. A rákszaszák és a démonok a különféle félisteneket imádják, például az Úr Brahmát és az Úr Sivát, annak érdekében, hogy a félistenek helyére kerüljenek. Ezt a korábbi versekben már elmagyaráztuk. Om Agyanayati Mirandasya Agyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasa Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mukham Karoti Vacham Kripátumam, még egyszer a város. Az Úr Brahmá így szólt. Ó Kassyapa Muni fia, kérlek, kelj fel, kelj fel. A szerencse legyen veled. Tökéletességet értél a lemondásod végzésében, ezért megáldalak. Most kérhetsz tőlem bármit, amit csak akarsz, és én megpróbálom teljesíteni a vágyadat. Érdekes ez a megszólítás. Ugye ezt az útistót is, tehát ezt akkor szoktuk mondani, amikor az Urat ébresztjük. Vagy ez ilyen ébresztős mantra igazából. És ugye itt ugye így kezdi Brahma, amikor Hiranyakasipuhoz beszél. De még érdekesebb, amit utána mondja, hogy Badramté. Ez a Badramté kifejezése, ez elég sokszor fordul elő a Srimad Bhagavatamban. Például amikor Samunak a rísik megszólítják a bölcsök. És akkor ez igazából egy ilyen áldásadás, azt jelenti, hogy áldásom rád. Szó szerint azt jelenti, hogy a jó szerencse legyen veled, áldásom rád, megáldalak. És akkor szóval ez több helyen, például amikor Dhruva Maharás találkozik Narada Munival, és akkor is végül Narada Muni így mondja, hogy Badramté. És ez azért nagyon érdekes, mert Vajsasika Prabhu is szokta ezt így mondani. Szokta így írni a leveleit, hogy Badramté, hogy akkor áldásom rád. Szóval ez egy ilyen nagyon, nagyon szép megszólítás. De főleg, mondom, találtam olyan helyzetet is, mondjuk amikor Dhruva Maharajot Narada Muni, akkor így próbálja így megnyugtatni, akkor így mondja neki, hogy Badramté. Szóval ez egy szempontból egy ilyen, oké, áldásom rád, de akkor így nyugi, jó lesz minden. És akkor itt a Hiranyakasiput, és akkor ugye Brahmá így szólítja meg, hogy jó, most már elég ebből a lemondásból, elég ebből a fajta vezeklésből, és hogy áldásom rád, csak ne csinál tovább, tehát ez kicsit ilyen értelme van. És Vidáli Tálvicsáj Góranyok. És mondja neki, hogy tökéletességet értél el lemondásod végzésében. Ugye nem tökéletességet ért el, hanem csak a lemondás végzésében ért el tökéletességet, aminek az a bizonyíték, hogy az Úr Brahmá megjelent előtte, és mondja neki, hogy nézd, hát most kérhetsz tőlem bármit, amit csak akarsz, de már úgy előre jelzi neki, hogy megpróbálom teljesíteni a vágyadat. Szóval, hogy ebben már benne van az, hogy hát Brahmá úgy nagyjából számít arra, hogy Hiranyakasipu mit fog kérni, mert úgy tudja, hogy kivel áll szemben, és akkor tudja, hogy Hiranyakasipunak milyen ambíciói vannak így az univerzum irányításával kapcsolatban. És akkor már ugye előre úgy próbálja magát, nem az, hogy mentegetni, hanem így, hát már úgy benne van a kijelentésében az, hogy hát figyelj, kérhetsz, de úgy nem biztos, hogy ez meg fog történni. Mert akkor így mondja, hogy majd próbálom teljesíteni a vágyadat. És hát ugye tudjuk, hogy a valódi vágyát, hogy halhatatlan legyen Hiranyakasipu, azt az Úr Brahmá mondja neki, hogy hát nézd, ezt nem tudom teljesíteni, mert hogy én sem vagyok halhatatlan. De aztán akkor fog neki különböző áldásokat adni. Ugye Hiranyakasipu, ha bár démon volt, de nagyon intelligens volt. Ugye nem azt jelenti, hogyha valaki démon, hogy nem intelligens. Ugye Hiranyakasipu végtelenül intelligens volt, és nagyon ismerte akár a védikus kultúrát, nagyon, nagyon tudta, hogy mi, hogy merre, meddig. Tehát így nagyon tudta használni az intelligenciáját, de rosszra. És ez a fajta démonikus mentalitás, ez látszik a mai világban, hogy vannak intelligens emberek, vannak, akiknek nagyon éles az intelligenciájuk, de a kérdés az, hogy ezt az intelligenciát valaki mire használja. lehet használni arra, hogy azon gondolkozzunk, hogy hogyan tudjuk Istent jobban szolgálni, és lehet arra használni az intelligenciát, hogy próbáljuk megtalálni a jobb lehetőségeit az érzékkielégítésnek, hogy hogyan tudjunk egyre jobban elmerülni az intelligenciánkkal az érzékkielégítés különböző módszereiben. Szóval látjuk azt, hogy Hiranyakasipu egy ilyen démonikus módon használta az intelligenciáját. Ugye ő akart lenni az egész világnak az ura. És akkor itt mondja Srila Prabhupada magyarázatban, hogy rákszaszák és démonok különféle félisteneket imádnak, az Úr Brahmát és az Úr Sivát hozza fel példaként, annak érdekében, hogy a félistenek helyére kerüljenek. Ugye Brahmá, vagy Indra, vagy ezek a nevek, igazából ezek pozíciót jelölnek. Szóval minden univerzumban van egy Brahmá, ugyanúgy, ahogy minden vállalatnál van egy vezérigazgató, vagy van egy pénztáros, vagy egy könyvtáros, vagy valaki van, mert akkor ezek ilyen különböző szerepek, amit az ember ugye az univerzumban úgy betölt az Úr felhatalmazásából. És Hiranyakasipunak az volt az ambíciója, hogy az Úr Brahmá helyére lépjen. Azáltal, hogy őt imádja. Szóval ez egy elég érdekes dolog. Ez egyfajta mentalitás. És ezt Bhakti Vidya Purna Maharaj mondja, hogy van egy ilyen mondás Bengálban, hogy az ember egy fán élezi a kést, és utána arra használja a fát, hogy kipróbálja azt, hogy milyen éles a kés, és akkor kivágja a fát. Azt a fát, amin a kést megélezte. És ezt arra hozza föl, hogy sokszor bennünk is ott van az a mentalitás, hogy amikor jövünk a lelki életbe, akkor ugye amikor valaki odaadó szolgálatot végez, akkor jönnek föl tisztátalanságok a szívben. Ugye akkor van annyi ilyen gyomnövény, ami így föl tud bukkanni, és az egyik gyomnövény az, amikor hirtelen nagyon okosnak gondoljuk, hogy akkor már így bakták között vagyunk, igen, dóti, szika, minden megvan, és akkor igen, akkor környező szemmel állunk a murtik előtt, vagy nem tudom, valami, kinek mi, akkor szépen tud valaki leckét tartani, és akkor hú, de jó, és akkor hirtelen azt gondoljuk, hogy nagyon, nagyon intelligensek lettünk. És akkor Bhakti Vidya Purna Maharaj mondja ezt a dolgot, hogy igen, akkor ugye Prabhupától kapunk mindent, de amikor valakiben följön ez az anarta, akkor ő elkezdi megkérdőjelezni, vagy akkor elkezdi Prabhupádot használni, és akkor próbálja bebizonyítani Prabhupádon keresztül, hogy ő mennyire intelligens. Ez pont olyan, mint amikor azzal a késsel vágjuk ki a fát, amit a fán élesztünk meg. És sokszor tapasztalhatjuk ezt, hogy akkor akár csak egy bakta közösségben élünk, és akkor már itt vagyunk egy ideje, azt gondoljuk, hogy hát már azért úgy valami úgy már megvan, van valami kis megvalósításom, van valami kis tudásom, és akkor igen, akkor már úgy értem a dolgokat, és akkor fölmerül bennünk sok kritika, vagy elkezdjük cáfolni azokat a baktákat, akiknek mindent köszönhetünk. Nem tudom, ki tapasztalt már ilyet, én magamban maximálisan, hogy így jön föl ez az anarta, vagy jön föl ez a mentalitás, hogy igen, akkor én most már okosabb lettem, akkor már úgy megmondhatom, lehet egy véleményem, kijavíthatom, úgy szólhatok, hát úgy finoman, hogy azért úgy látszik, hogy alázatos is vagyok, mert azért az úgy az egy vajsnava tulajdonság, és mivel megvalósított vagyok, ezért az kell, hogy látszom rajtam, hogy én azért már úgy azért ezt már úgy megvalósítottam, de azért úgy finoman, vagy úgy kedvesen azért úgy kijavítom feljebb valóimat, mert hát olyan dolgot látok, amit ők nem látnak, és azért akarok nekik segíteni a lelki életben. Szóval ez is egy érdekes dolog, hogy Hiranyakasipu igazából mindent az Úr Brahmától kapott, mert ő a másodlagos teremtő. Szóval bármi, ami létezik az univerzumunkban, az Úr Brahmától származik. És Hiranyakasipu mindazt, amit kapott, akkor arra akarja használni, hogy eltegye Brahmát az útból, és ő legyen, ő lépjen a helyében. Szóval ez egy nagyon démonikus mentalitás. Ezt fel kell ismernünk, hogy ez semmilyen szempontból nem kedvező. és akkor hát törekednünk kell ezt elkerülni. Srila Prabhupada egy magyarázatban a harmadik énekben mondja azt, hogy az Úr Brahmá pozíciójában csak nagyon emelkedett, lelkileg fejlett élőlények kerülhetnek. Szóval Brahmá az egy pozíció, és olyan személyek kerülnek abba a pozícióba, akik lelkileg emelkedettek, vagy fejlettek. Ugye Hiranyakasipu nem volt lelkileg fejlett, sőt, hát ugye tagadta Istennek a létezését, vagy tagadta azt, hogy akkor rajta kívül bárki magasabb rendű lenne az univerzumon belül. Viszont mégis vágyott erre a helyzetre, vagy erre a pozícióra. És ez is egyfajta démonikus mentalitás, amit itt nyomon tudunk érni, hogy van egy cél, ami igazából elérhető. Szóval, hogyha valaki vágyik arra, hogy Úr Brahmá legyen, ez egy elérhető dolog. De akkor annak van egy folyamata. A folyamat pedig az, hogy lelkileg fejletté kell válni, meg kell tisztulni ezen a nartáktól, és odaadó szolgálatot kell végezni a legfelsőbb úrnak. Ugyanez van az a Simad Bhagavatam vers, a kámaszarva kámóvá moksa kámav dáradi, tivréna bhakti yogéna jayeta purusam param. Hogy a káma, hogy valaki vágyaktól mentes, szarva kámó, hogy minden vágy benne van a szívében, vagy moksa káma, hogy a felszabadulásra vágyik, ez teljesen mindegy. A lényeg az, hogy tivréna bhakti yogéna, hogy nagy erővel kell végeznie az Úrnak az odaadó szolgálatát, és akkor jayeta purusam param, imádnia kell a legfelsőbb Urat. És hogyha ezt megteszi, akkor igazából minden vágya teljesül. Szóval a Srimad Bhagavatam ír egy olyan folyamatot, amivel el lehet érni azt az eredményt, amire mondjuk Hiranyakasipu vágyott. Mert tényleg, tehát bárkinek bármilyen vágya van, akkor az Úr azzal viszonoz. Nyilván jó, hogy anyagi vágyakat azt nem annyira dédelgetjük a szívünkben, és lelki vágyaink vannak, de még mindig, hogyha anyagi vágyaink vannak, akkor az Úr azokat is teljesíti, hogyha megfelelő folyamatot követjük. De itt látjuk azt, hogy Hiranyakasipu nem akarta követni a megfelelő folyamatot, hanem ő saját magának akart kitalálni egy folyamatot. Ő kitalálta azt, hogy ő hogyan éri el, hogy ő Úr Brahmá legyen. És akkor ebbe a hihetetlen lemondásba fogott, ami igazából páratlan az egész univerzumban. És hát ugye mindenki nagyon megijedt, hogy akkor mi lesz ennek a vége. És láthatjuk, hogy lehet, hogy volt egy időszak, amikor ő elérte azt a helyzetet, amit szeretett volna. Mert ugye mondják azt, hogy amikor így megvonta a szemöldökét, akkor a félistenek így, mint a falevelek, akkor elkezdtek így rezegni a félelemtől. És akkor bármit mondott, akkor azt megcsinálták, mert olyan hatalomra tett szert, ugye. Tudjuk azt, hogy milyen áldást kaphat az Úr Brahmától. Nem lehet megölni se ember, se állat, se nappal, se éjszaka, se a földön, se állat. Tehát így tudjuk azt, hogy szinte halhatatlanná vált, legyőzhetetlenné vált az anyagi szférán belül. És akkor egy ideig élvezhette ezt a helyzetet. De mivel nem a megfelelő folyamatot követte, ezért viszonylag rövid időn belül akkor el is veszítette azt. Ugyanígy a Mahábhárata jut eszembe, amikor van ez a Hiranyakasipus történet. Ugye volt Ékalavjának a történet, ezt biztos többen ismeritek. Ékalavja egy Nisáda herceg volt. És amikor a Kóravák és a Pándavák ott voltak Drónának a kórhelyában, és tanulták a harcászatnak a művészetét, akkor Ékalavja is megjelent, és mondta, hogy kedves Drónácsárja, akkor szeretnék tőled harcászatot tanulni. És akkor mondta a Dróna, hogy hát ki vagy te, és akkor bemutatkozott, Nisáda herceg vagyok. És ugye akkor hát az volt az ügy, hogy Dróna el volt kötelezve a Kuru dinasztia felé, Hasztinápur felé, és nem akart tanítani egy olyan herceget, aki egy másik királyságnak volt a hercege, vagy egy másik királysághoz tartozott. Mert mondta, hogy hát nézd, most én kiképezlek téged, és akkor mi van, hogyha Hasztinápur előfordul, szóval ez csak így nem fog működni. És a másik, amit mondtak Ékalavjáról, az volt, hogy Brahman apától és Kshatri anyától született. Ezt hiszem, hogy fordítva, ezt nem tudom pontosan, de az a lényeg, hogy kevert volt a kasztja. Ami azt jelentette, hogy amikor tudáshoz jut, akkor ezt nem feltétlenül fogja jól használni. És Drónának ez is volt egy érve, hogy miért nem hajlandó őt tanítani, hogyha tudást ad a kezébe, akkor azzal nem fog tudni élni, hanem vissza fog vele élni. Ugye, hogyha van egy gyerek, akkor nem adunk a kezébe kést, mert nem vagyunk benne biztosak, hogy azt megfelelően fogja használni. És mivel a tudás az hatalom, ezért Dróna nem akart neki hatalmat adni a kezébe, amikor ott volt a félelem, hogy ezzel vissza fog élni. És akkor Dróna elzavarta Ékalavját. Hát nem elzavarta, hanem úgy kedvesen elküldte, akkor megmondta neki, hogy nem fog neki oktatást adni. De mégis, akkor Ékalavja, akkor amikor a pándavák tanultak, akkor figyelte őket a bokorból. És amit igazából csinált, az az, hogy csinált egy murtit, egy dróna formájú murtit, és azt imádta. Virágot ajánlott, és minden nap imádta ezt a murtit. És ennek a folyamatnak a végzése által ő ugyanolyan szintű éjászati vagy harcászati tudományra tett szert, mint mondjuk Arjuna. Ugye Arjuna volt drónának a legkiválóbb tanítványa. És ez egy hiteles folyamat, szóval a murti imádat az egy hiteles folyamat a védikus kultúrában. De mindezt úgy tette, hogy nem kapott hozzá áldást, vagy nem kapta meg drónának az jó kívánságait. Ugye nem volt az, hogy Badramté, akkor ezt nem kapta meg. De akkor mégis ő akart egy eredményt, és követett egy folyamatot, amivel meg is kapta azt az eredményt, amit szeretett volna. Ugye egyszer az történt, hogy volt egy kutya, aki nagyon hangosan ugatott. És akkor Ékalavját ez nagyon zavarta, és mondta a kutyának, hogy hallgass már el, és a kutya csak tovább ugatott. És akkor 5 nyilvesszőt lőtt a szájába, hogy olyan módon, hogy így kipeckelte, úgy mondják, hogy így kiékelte. Kiékelte a kutyának a száját, úgyhogy ne tudjon ugatni. Csak így maradt a kutyának a szája olyan. Tehát nem bántotta a kutyát, csak úgy lőtte oda a nyilvesszőket, hogy így úgy álltak meg a szájába, hogy utána nem tudott ugatni. És amikor ezt Arjuna látta, akkor egyből ment drónához. Figyelj, dróna, itt valaki... Te azt mondtad nekem, hogy én leszek a legjobb tanítványod. És most itt van valaki, aki jobb íjász, mint én, akkor most ez hogy van? És ugye mondta ezt Arjuna úgy, hogy akkor mondta Ékalavjának, hogy ki vagy te. És akkor Ékalavja mondta, hogy én vagyok Drónácsárjának a legjobb tanítvány. És akkor Arjuna ugye kibukott. És utána együtt oda mentek Ékalavját, és akkor Dróna kérdezte, ki vagy te? És akkor mondta, ó Gurudev, én vagyok a tanítványod. És akkor leborult, megérintette a lábát. Mondta, mindent tőle tanultam. De hát, hogy tanultál tőle, amikor nem is tanítottalak téged? És mondta, hát, nézd meg, és akkor megmutatta a virágfüzért viselő murti formáját drónán, a drón nagyon meglepődött, sose látott még magáról ilyen szobrot. És akkor mi lett a vége a történetnek? Azt, hogy mondta, hogy jó, én elfogadlak téged tanítványomként, és örülök, hogy akkor így megkaptad tőlem ezt a tudást, de akkor ugye adjál nekem daksint. Adjál nekem adományt, ami az oktatásért jár, és ugye mit kért el tőle? A jobb hüvelykujját. És Ékalavja ott állt a döntés előtt, hogyha nem ad daksint, akkor megsérti a guruját, elveszíti a tudást. Mert az egyenértékű. Szóval amikor Sakshathari, ugye lelki tanítómester, ő Istennel egyenértékű, és jeszi a prasádat, Bhagavat prasádó, hogyha a tanító nem elégedett, akkor az Úrnak nincs ott a kegye, nincs ott az áldása, és akkor elveszítjük a képesítésünket. Szóval egyfelől akkor mondhatta volna, hogy nem adom oda a hüvelykujjamat, és akkor azért veszíti el. Ha meg odaadta, már pedig odaadta, mert ez volt a történet, akkor meg azért veszítette el, mert ugye hüvelykuj nélkül nem lehet úgy íjászkodni. És akkor lehet látni, hogy egy időre, egy nagyon rövid időre ő olyan kiváló íjászá vált, amit szeretett volna, de mivel nem a megfelelő folyamatot követte, akkor nagyon rövid időn belül elveszítette azt az áldást, vagy azt a lehetőséget. És ugye Hiranyakasipu ugyanígy, hogy ott volt benne a vágy, hogy halhatatlanná válik, és ott volt benne az a vágy, hogy ő legyen az univerzumnak a legfelsőbb vezetője, és látszólagosan meg is érte ezt a célt egy nagyon rövid időre, de mivel nem a megfelelő folyamatot követte, akkor el is veszítette azt. Nekünk azért nagyon szerencsés az életünk, mert Srila Prabhupádtól egy hiteles folyamatot kaptunk, és hogyha csak követjük azt, amit tőle kaptunk, akkor mi úgy tudjuk elérni a tökéletességet, hogy ezt nem veszítjük el. Mert az a tökéletesség, amit Prabhupád ad, az a legmagasabb rendű tökéletesség, és mondja Krishna Gita-ban, hogyha valaki egyszer oda eljut, ugye a lelki világba, akkor már nem kell újra megszületni az anyagi szférában. Lehet, hogy eljövünk, de az Krishna kérésére lesz, hogy prédikáljuk a Krishna tudatot. És akkor már nem a lelkes kötött lelkekként kell megszületnünk, hanem akkor tiszta baktaként tudunk eljönni, és akkor tudunk egy picit nagyobb hatást kifejteni így a lelki tudás terjesztésének a terén. Szóval Hiranyakasipunak a története az mindenképpen tanulságos. Olyan vágya volt, ami egy szempontból akár még lehetett volna jó is, mert hogyha valaki azért akar mondjuk Brahmá lenni, hogy utána az egész világot, az egész univerzumot Krisna tudatossá tegye, akkor az nem egy rossz motiváció, nem? Akkor ez végül egy jó dolog. Szóval az, hogy mondjuk valaki Brahma akar lenni, akkor az nem feltétlenül rossz, csak hát neki nem pont ez volt a motiváció a szívében, hanem ő meg akarta fordítani a folyamatokat, szóval mindent a feje tetejére akart állítani, és ez volt az a mentalitás, ami végül a veszélyt okozta. De lényeg az, hogy bármilyen vágyunk van, akár felszabadulásra vágyunk, akár anyagi vágyakra rendelkezünk, akkor nekünk az odaadó szolgálatnak a folyamatát kell követnünk. Tivréna Bhakti Yogéna, Jayata Kurusamparam, a legfelsőbb urat kell imádni, és ezáltal képesítést kapunk arra, hogy elérjük a tökéletességet. Szóval a Bhagavatamban vannak sokszor pozitív példák, aztán vannak negatív példák, mert ugye az is egy jó példa, hogy mit nem szabad csinálni, vagy hogy nem szabad gondolkozni, és Hiranyakasipu egyik ezeknek, de akkor érdemes úgy megvizsgálnunk saját magunkat, hogy ebből a mentalitásból, amit ő képvisel, akkor mennyi van a mi szívünkben, és hogy hogyan tudunk ettől megszabadulni, hogyan tudjuk ezt letenni, hogyan tudunk ettől elkülönülni. Mert igazából mi nem ezek vagyunk, mi tiszta lelkek vagyunk. Szóval, hogyha még találunk is magunkban ilyen mentalitást vagy hajlamot, akkor nem kell elkeseredni, vagy nem kell akkor magunkat elásni egy ásd el magad felszereléssel, amit a tikbe lehet kapni itt a sarkon, hanem akkor az ember csak úgy értse azt, hogy jó, ez az anyagi feltételekhez kötöttség, ez igen, ez nagyon, nagyon erős, és ez több mindenek alatt rakódott ránk, de igazából én tiszta lélek vagyok, az Úr örök szolgálj, és ettől meg tudok szabadulni. Mikor? Hogyha van bennem vágy. Mert a vágy az egyfajta mozgatórugó. A lélek nem rendelkezik mással, csak vágyjal. Ugye semmi nem a miénk. A test nem a miénk, a virágfűzér nem az enyém. Semmi nem a miénk. Az egyetlen dolog, ami a léleknek a sajátja, vagy a tulajdona, az a szabad akarat, vagy a vágy. És ezzel viszont az az Úr. Hogyha nekünk az a vágy van a szívünkben, és ezt tápláljuk magunkban, hogy igen, én meg akarok tisztulni, magamat meg akarom menteni, és utána meg akarok menteni másokat, mert látom azt, hogy milyen elesett helyzetben van a világ, és hogy emberek mennyire szenvednek a lelki tudás hiányán, akkor tudunk imádkozni az Úrhoz, és tudunk erre vágyni, hogy igen, meg akarok tisztulni. És akkor ez nem egy önző motiváció, mert nem azért akarok megtisztulni, hogy utána mindenki engem imádjon, gazdagságra tegyek szert, és a többi, hanem csak akarok segíteni másokon. És akkor a vágyunkat, nekünk ezt kell igazából erősíteni, kultiválni, és ezt a meditációt kell belül erősíteni. Most amikor itt volt Ananda Chaitanya Prabhu, akkor hát úgy olyan szépeket mondott, szóval kicsit így zavarba is érzem magam, és itt ülök már, és az elmúlt két hétben olyan nagy személyiségek, meg szentek tartottak leckét, hogy ilyenkor mindig egy picit nehezebb ezek után beszélni. De úgy nagyon mély volt, amit úgy mondott, vagy nekem úgy nagyon, nagyon volt az a megvalósítás vele kapcsán, hogy amikor ő mondjuk könyvet oszt, és ez igazából bármilyen szolgálatra így ráillik, vagy úgy rá lehet húzni, a lehet alkalmazni, hogy amikor ő könyvet oszt, akkor ő folyamatosan imádkozik. És mondta ezt a dolgot, hogy amikor ő beszélget valakivel az utcán, akkor sokszor úgy érzi, hogy nem is ott van, hanem ő csak Krisnával folyamatosan kommunikál, és Krisnával folyamatosan beszélget, és van egy ilyen nagyon-nagyon mély belső meditációja, és akkor csak kéri a felső lelket, hogy inspirálja azt a lelket, azt a másik személyt, hogy vegyen könyvet, legyen kapcsolata, és hogy fogadja el ezt a lehetőséget. És ugye Sivará Maharács, Guru Maharaja is mondja ezt a dolgot, hogy a könyvosztás az csak a tudatállapottól függ. Szóval amikor valakinek van olyan tudata, akkor nem is kell megszólalni. Akkor csak valaki ott áll az utcán, és csak mutogat, vagy nem is kell mutogatni. Szóval mondta, hogy olyat is csináltak, hogy csak ott állt. És nem csinált mást, csak imádkozott belül. Csak imádkozott, hogy Krisna, kérlek, küldj egy embert. És akkor mondta, hogy akkor így valaki úgy megállt, és akkor így nézett körbe, hogy akkor most hol van, és hogy most mi történik, és akkor odament hozzá. Szóval, hogy ez a belső motiváció, ez a belső meditáció, azt hiszem, hogy ez a kulcs. És hogyha így magamra nézek, akkor azt látom, hogy nagyon sokszor csak mechanikusan végzem az odaadó szolgálatomat. Igen, a Govinda Klub program, fölkészülök a leckére, és akkor igen, akkor van egy találkozóm, akkor 5 óra, akkor próbálok pontosan odaérni, akkor megborotválkozok, meg teszek tilakot, hogy akkor úgy mégis valahogy kinézzek, mert akkor képviselem mégiscsak képviselem a templomot, és akkor úgy nem mehetek oda akárhogy, meg akkor próbálok úgy csapázni előtte, meg úgy egy picit úgy olvasgatni, de hogy igazából mi a meditációm? De amikor beszélgetek azzal az emberrel, akkor én nagyon-nagyon mélyen végig imádkozok a felső lélekhez, hogy csak fogadja el a Krisna tudatot, és csak legyen bakta, és ez folyamatos-e bennem, és vagy inkább csak egy ilyen rutin, hogy akkor nekem ez a szolgálatom, ez a dolgom, hogy akkor én úgy emberekkel beszélgetek, vagy úgy igazából nekem ez egy ilyen mély meditáció, egy ilyen belső élmény, és Krisnával ezt a folyamatos párbeszédet én akkor ezt kultiválom, és építem, és folytatom, hogy akkor így beszélek Krisnához folyamatosan, hogy segíts, adj nekem felhatalmazást, hogy tudjak valamit adni annak az embernek. Kérlek, segíts, érints meg őt, felsőleként a szívében, kérlek, hass rá, kérlek, hogy van-e bennünk ez. Nekem ez volt egy ilyen nagyon mély dolog, hogy Guru Maharajban ez ott van, szóval amikor ő végzi a szolgálatát, akkor neki van ez a folyamatos, nagyon intenzív és mély kapcsolata az Úrral. És láttam azt, hogy Ananda Chaitanya Prabhuban is ez ott van, hogy amikor ő könyvet oszt, és ezt ő úgy fejezi ki, hogy fókusz, szóval akkor egyfajta figyelem, vagy egyfajta tudatosság. De igazából ez egy nagyon mély belső meditáció, egy folyamatos párbeszéd az Úrral, amit hát nekem most nagyon el kell kezdenem gyakorolni, mert ugye az ember úgy itt van X-ig, és akkor úgy hirtelen álljon, hogy úgy sehol sem tart a lelki életben, vagy úgy inkább csak ilyen mechanikus dolgok, amik történnek, ami szintén jó, mert azt mondják, hogy az odaadó szolgálat az tisztít, szóval amíg valaki úgy itt van, addig a fejlődés az garantál, de végső soron nekünk ezeket a transzcendentális lelki érzéseket föl kell ébreszteni magunkban, vagy ezeket kell kultiválni, hogy legyen vágyunk Krisna iránt, sírjunk Krisna iránt, érezzük azt az elkülönülést, amit a hiányában kell tapasztalnunk. Amíg ezek nincsenek, addig igazából úgy nincs az az íz, vagy nincs az a boldogság, ami igazából benne van a Krisna tudatban. A Krisna tudat szuszukham kartum avyajam. Örökké végezhető, és örömmel végezhető. Örökké valós örömmel végezhető. Szóval amíg nem, tényleg nem ragyog az arcunk, vagy úgy nem érezzük azt, hogy ez a legjobb dolog a világon, és nincs más, és Krisna, és tényleg nem patakzik a szemünkből a könny, addig tudhatjuk, hogy még van mit csinálni. És ez a belső meditáció, ez a mélyülés, ez azt hiszem, hogy egy nagyon fontos része, vagy aspektusa a lelki fejlődésnek, amikor az életünk minden pillanatában keressük annak a lehetőségét, hogy tudunk Krisnához imádkozni, hogyan tudunk rá emlékezni. Ugye smaranam, emlékezés, vandanam, imák ajánlás, ez mind az odaadó szolgálatnak a folyamatainak a része. És akkor ebbe kell fejlődni. Szóval az nagyon jó, hogy van sravanam, kirtanam, hogyha van hallás és az éneklés, ez mindennek az alapja. De akkor kell tovább menni, szóval nem szabad megelégedni azzal, hogy mechanikusan végezzük az odaadó szolgálatot, most magamról beszélek, hanem kell akkor igenis tudatosan erőfeszítést tenni belül, hogy oké, de akkor most kimegyek könyvet osztani, főzök a murtiknak, vagy hogy emberekkel beszélgetek, programot tartok, de akkor én arra hogy készülök belül? Szóval kívülről, külsődleges szempontból én akkor arra készülök, és akkor van egyfajta hozzáállás, de hogy a belső hozzáállás, ez a belső motiváció, belső ima, az micsoda, az azt hiszem, hogy nagyon meghatározó. És ez szintén nagyon fontos, mert végső soron ez az alapja. És Krisna ezt akarja belőlünk kihozni, hogy mindig emlékezzünk rá, és sose felejtsük őt el. Szóval minden dolognak, amit végzünk, akkor ez a végső célja, hogy valahogy megtanuljunk Krisnára emlékezni, valahogy megtanuljunk mindent vele kapcsolatban látni. Mindenkit, mindent, mindenhol, mindig, mert ez a Krisna tudat, és hogyha elérjük ezt a szintet, ugye mondják, hogy Brahma Bhuta Prasannatmana Surcati Nakankshati, hogy ott már nincsen búslakodás, nincsen hanyatlás, nincsen szomorúság, hanem boldogság van, ami a Krisna tudat, és amikor minél, inkább úgy mondom, hogy minél Krisna tudatosabbá válunk, annál jobban tudunk segíteni másoknak. És minél jobban segítünk másoknak, akkor annál Krisna tudatosabbá válunk, mert ez a két dolog, ez elválaszthatatlan egymástól. És akkor kell ezen mindig gondolkoznunk, kell ezen mindig meditálnunk. Oké, hogyan tudok többet és jobbat? Ugye, Vajsisika Prabhu mondja ezt a dolgot, hogy Badram Téde mondja ezt a másik dolgot, hogy nekik ez egy ilyen szlogen ott a Silicon Valley-i központban, hogy ABS. hogy always better service, hogy mindig jobb szolgálat. Szóval mindig azon meditálni, hogy hogyan tudok többet, és hogyan tudok jobban. Ugye mondjuk itt van Srila Prabhupád, és akkor amikor fölkeltik őt reggel, akkor nagyon szépen, akkor imádatban részesül, akkor fel van öltöztetve a virágfüzért. De azért ez egy plusz, nem? Hogy akkor úgy körbe van téve virágokkal. Ez egy ilyen extra. Ez azt jelenti, hogy volt egy pujári, volt egy személy, aki meditált azon, hogy akkor mit lehetne még pluszba adni. És ezek ilyen picike dolgok, de igazából ez kifejezi az odaadásunkat, kifejezi azt, hogy gondolkozunk azon, hogy mit tehetnék még hozzá, hogy Srila Prabhupád, a bakták még elégedettebbek legyenek, hogy a legfelsőbb úr lássa azt, hogy én mindig gondolkozom, és mindig meditálok, hogy lehetne jobban, hogy lehetne többet adni. Eltelt az idő, elnézést, picit tovább is ment. Valakinek van-e esetleg kiegészítése, hozzáfűzése, megjegyzése?
Kérdezni
is nagyon gyors volt.
Hogy mi van akkor, hogyha azért szeretném Brahmának, hogy mondjuk Brahmának a posztját elfoglalni, amit mondtam, hogy hát ha valaki azért fogadja el Brahmának a posztját, hogy akkor az egész univerzumot baktával tud tenni, akkor az jó. És mi van akkor, hogyha én azt gondolom, hogy hát hogyha én lennék
akkor meg kell vizsgálni a motivációt. Mert fölmegad az emberbe ilyen, hogy igen, akkor én jobban tudnám, de akkor hogyan, azt kell megnézni mindig, hogy hogyan tudom szolgálni a jelenlegi templom prezidentet. Szóval akkor inkább azon gondolkozunk, hogy hogyan tudjuk az ő szolgálatát segíteni. Mert lehet, hogy ő azért nem tudja úgy csinálni a szolgálatot, ahogy én tudnám csinálni, hogyha az ő helyében lennék, mert nem kap tőlem segítséget, vagy nem tudom őt úgy szolgálni, hogy neki könnyebb legyen a szolgálata. És akkor mindig nézni a motivációt, hogy igazából nekem mi ezzel a célom, hogy a tetejére ülhessek a piramisnak, és akkor már én onnan fentül, akkor mutogatok, hogy ki merre, hány méter, vagy igazából akkor van egy vágyam arra, hogy jobban menjenek a dolgok. Hogyha az a vágyam, hogy jobban menjenek a dolgok, akkor ahhoz máshogy is hozzá tudok járulni, nem csak úgy, hogy én ülök a legmagasabb székben. És ez meg Krisnának a dolga eldönteni. Szóval, hogyha ő tényleg úgy látja idővel, hogy akkor én jobban be tudnám tölteni ezt a szerepet, akkor úgyis lesz változás. Ugye láttam már a történelemben ilyet, amikor voltak vezetők, akár külföldön, akár magyar játrában, és Krisna ugye sokáig türelmes, de van egy idő, miután Krisna azt mondja, hogy most nézzük meg mással, most akkor próbáljuk ki máshogy. És akkor Krisna mindig ad időt változni, vagy mindig ad időt, ad lehetőséget arra, hogy valaki akár kijavítsa magát, vagy jobbá tegye magát, vagy fejlődjön a szolgálatában. Hogyha Krisna azt látja, hogy valaki nem teszi meg ezt az erőfeszítést, vagy nem úgy csinálja a dolgot, ahogy az Úristen megkívánná, akkor úgyis meg fogja tenni az elrendezést. Amikor én egyénileg próbálom megtenni az elrendezést, hogy én kerüljek felülre, én azt gondolom, hogy ez nem helyes. Hogyha akarom, hogy jobban menjenek a dolgok, akkor arra van lehetőség. Mert akkor csak azt kell kérdezni, nagyon egyszerű kérdés, miben segíthetek. És akkor, hogyha tényleg tudok segíteni, akkor úgyis fogják látni rajtam a kompetenciát. És akkor, hogyha fogják látni rajtam, akkor fogják gondolni, hogy akár mást is meg tudok csinálni. És akkor lehet így fejlődni, vagy lehet így szolgálni. De egyénileg törtetni fölfelé, az nem egy jó hangulat, én azt gondolom. Tudtam válaszolni valamennyire a kérdést?
Akkor.
Igen? Utolsó kérdés.
Én próbálom rövidre fogni, hogy én még az elejére gondoltam, visszatérnék a gondolatsorra, amikor mondtad, hogy Hiranyakasipu nagyon intelligens személy volt, és úgy sorba vettem, hogy hát ennek olyan sok minden, és hogy mégis egy démon. Mert hogy egyrészt neki is, hogy ott volt az a törtetés, az önző vágya, és hát amit Krisna ad nekünk, hogy a szabad akaratunk mindig ott van, hogy valahogy mégis piszkálja a gondolatomat, hogy ha valaki szert tesz egyfajta intelligenciára, akkor hogy hát végül használhatná azt jóra is, tehát akkor csak a szabad akarat az, ami dönt jobbra, tehát hogy jó vagy rosszra használja valaki. Mert hogyha intelligens, akkor végül használhatná jóra, mert egyértelmű, hogy abból kap áldást. Nem? Hogy erről még valamit tudnám mondani?
Ha körbenézünk a világban, van nagyon sok, nagyon intelligens ember. Mégis a motivációk az nem helyes. És mivel rossz a motivációk, az intelligenciát azt egy rossz módon használják. Én, amennyire én értem, ez szabad akarattól függ. Szóval eredetileg a szabad akarat az oka. De aztán, amikor valaki szabad akaratból cselekszik, akkor már jelen van a karma. És amikor van karma, akkor kialakul egyfajta értékrend. Szóval akkor az, hogy valaki mire használja az intelligenciáját, az több tényezőtől függ az értékrendjétől, a múltbeli tetteitől, amit karmának hívunk. De végső soron mindezeknek a dolgoknak a szabad akarat az eredeti oka. Mert a karma szintén egy döntésnek az eredménye. És lehet, hogy egyfajta eleve elrendeltséget jelent, hogy valaki már egy olyan helyzetben, akkor szinte csak arra tudja használni az intelligenciát. Szóval amikor mondjuk van egy, most járok a Nyírő Gyula kórházba, ott van egy ilyen, van egy nagyon kedves főorvos, az addiktológiai osztálynak a vezetője, és akkor kábítószer rehabilitációval foglalkozik, és akkor most voltam párszor ezen az osztályon, és ugye mondjuk a kábítószer használat során akkor van egy olyan pont, amikor annyira beszűkül a tudat, hogy az intelligenciáját a függő személy csak arra használja, hogy hogyan szerezze meg a következő napi adagot. És akkor meglopja a szüleit, nem tudom, elviszi otthonról a tévét, leakasztja a szögről a képet, tehát minden van. És ez azt jelenti, hogy neki beszűkül a tudata. És a múltbeli tette eredményeképpen abban a helyzetben az intelligenciáját nem tudja másra használni. De ez is igazából eredetileg a szabad akaratának a következménye, hogy akkor rossz döntéseket hozott a múltban. Szóval végső soron minden a szabad akarattól múlik, és minden élethelyzetben, bármilyen karma közepette is találjuk magunkat, mindig van a szabad akaratnak egy tere. Ugye minél inkább visszaélünk a szabad akarattal, akkor ez a tér, ez annál szűkebb. Mert akkor Krisna visszavonja a lehetőséget, hogy ezzel tudjunk élni. Ez is egyfajta visszahatás. De hogyha jól használjuk a szabad akaratunkat, akkor ez tágul. És akkor, mert akkor Krisna látja, hogy nem élünk vele vissza, és akkor tudunk jó döntéseket hozni az életben. Valamennyire így értem, nem tudom, hogy mennyire tudtam válaszolni, valakinek esetleg ezzel kapcsolatban van-e bakták közül hozzáfűzése, vagy olyan megértése, amivel ki tudná egészíteni. Köszönöm. Te rád simet bágolatom ki, és ide a Prabhupáda ki. Itágóra, Prima Mindé. Góra Bakta Vrinda ki. Jaj.